No, és akkor, hogy a témához közelítsünk. Ugye említettem, hogy itt bár 99%-ban a veszprémi patikákról lesz szó, de a vetélkedő kapcsán, és majd meglátják, ha elolvassák a regényt, elképesztően sok párhuzam van az észt és a veszprémi patikák működése és a paktikuszok mentalitása között, sőt, gyógyítási módja között is. Ezért néha azért próbálok párhuzamot vonni a két időség között. És ugye, ha most abba belegondolunk, hogy hol kezdődhetett a patikusság története, hát egészen biztos, hogy az egyház és a kolostori kertekhez vezet ez az út. És hát maga a regény is 1409-ben játszódik Tallinnban, ahol akkor épül fel a német lovagrendnek az egyik legmonumentálisabb észak-európai vára a Domhegyen. Akkor már áll a domonkosoknak a temploma, akik ott élnek a városban. Már elkészült az Óváros tér, ahol a patika is áll, és majd felhívom a figyelmet, hogy a veszprémi patikák is a városközpontban, a vásárterek mellett és a nagyon forgalmas utak mentén helyezkedik el. És mi van akkor Magyarországon? Hát Magyarországon Zsigmond király kora, aki éppen ekkor 1409-ben köt a német lovagrenddel egy megállapodást, és hát Veszprémben is a várban áll a templom, és a Gizella alapított a templom a Várhegyen, és itt élnek a vár alatt a domonkos rendi, másodrendi apácák, ahol a Szent Katalin kolostorában, ezt minden veszprémi tudja, nevelkedett, ugye, Margit királylány. És hát itt vannak még Veszprémvölgyben a Bazilita nővérek helyére érkező Cisztercita apátság, vagy apácák, akik nyilván, hogy Veszprémben a gyógyításnak a feladatát ellátják, és a kolostori kertek, gyógynövényes kertjei azok, amelyek a gyógyításnak és a patikusságnak az alapját és a tudományát elindították. A mai értelembe vett gyógyszertárral viszont Veszprémben csak a 18. század közepén találkozunk, és nem is gondoljuk azt, hogy a patika alapítása mind a 18., mind még a 19., de azt lehet mondani, hogy a 20. században sem volt egyszerű dolog. Tehát a 18. században helyhatósági vagy helytartó tanácsi engedély kellett hozzá, vagy a szabad királyi város lehetett patika alapító, de hát Veszprém nem volt az, mezőváros volt. Ezért az elején bizony csak egy patika működött Veszprémben, és most hogy a Györgyöt kérdezem, hogy hol volt ez a patika?
Ez a patika... Itt fent volt a várba, úgy hívták, hogy a feketesos patikáról van szó. Ez az első és legrégebbi patika Veszprém városában 1747 óta tudunk róla, ugyanis akkor volt itt a pápai fizikus, akkori nevén fizikus, a megyei főorvos, ellenőrizni a patikát, és innen tudjuk, hogy volt. Iratok nem maradtak róla, sajnos. Az első gyógyszerésznek a nevét viszont tudjuk, egy rendkívül érdekes ember lehetett, Rezner Károly volt a neve, és azért tartom rendkívül érdekesnek, mert a városi tanács megbízta, hogy menjen el Bécsbe, és az udvar hölgyek között tegyen lépéseket, hogy Veszprémből legyen királyi város.
Szabad királyi
város. Szabad királyi város. Akkor kevesebb adót kellett volna fizetnünk. Felolvasom, megtaláltam a jegyzőkönyvet, 1764. december 5-én kelt a közgyűlési jegyzőkönyv, és ebbe azt írják, többek között. Hatalmat adván a tanács Rezner Károly apotekárius úrnak arra, hogy valami módon vagy királyi városát tenni a várost, vagy pedig másképp boldogítaná. Bécsbe fölmenvén tegyen meg mindent Veszprém királyi városá nyilvánítása érdekében. Hát sajnos ez nem sikerült királyi városá nyilvánítatni Veszprémet, és aztán ő is elhalálozott sajnos elég hamar, illetve még mielőtt elhalálozott, ismeretlen okból a patikát feladta, és átadta egy pék de Pék György nevű is gyógyszerész ismerősének. Semmit nem tudunk az életéről. Pedig mondom, nagyon érdekes lehet, hogy egy ilyen embert elküldtek Bécsbe, hogy hogy nézhetett ki ez az ember? Jóképű fiú volt? Vagy buszgazdag volt? Azért őt küldték el?
Én azt gondolom egyébként, hogy a társadalmi kapcsolatai lehettek igazán jelentősek, és ezt majd később is látjuk, hogy pont a tanulmányaik révén és a városok, illetve a betöltött helyük miatt nagyon-nagyon jelentős társadalmi befolyással rendelkezhettek akkor is és később is a patikusok. És még Gyuri bácsi nem látja, de most közben felvetítettük a várban lévő vármegyeházának az alaprajzát, ahol a mutatóban a latinul fölírták, hogy melyik helyiségnek mi volt a funkciója, és igen, akkor visszaadom, hogy a megjelölt részen mi volt.
Én csak ezeket jegyeztem le magamnak, ami szükséges volt. Itt volt a bejárat, ez ma is magam ez a bejárat. A hátsó bejárat, ahol megyünk be a börtönbe. Ez a két szoba a városi notáriusé volt. Ez volt a patika, ez meg a patikusnak a szobája, ez pedig a konyhája. Tehát nagyon örülök, hogy ezt megtaláltam, mert eddig erről nem tudtunk erről térképünk. Tehát innen tudjuk, hogy a várba is volt, a megyeházán volt a patikánk, amíg a megyeháza ott volt, ami meg nem épült 1887-ben, ide lent, ahol most is áll.
Igen. Valószínű, hogy azért 1880-as évekig nem egészen maradhatott, mert hogy a fekete sas patika később leköltözött, és hova
később leköltözött? Ugyanoda, ahol most van, a Rákóczi út 8 szám alá. Állítólag előzőleg a 4-esben volt, de ennek nincs nyoma, nem találjuk nyomát. A 8-as szám alá költözött 1806-ban. Ezt pontosan azért tudjuk, mert a polgármesteri hivatal felhívta őt, mert szemben volt a polgármesteri hivatal a patikával, az egykori pékmester lakott ott, és felhívták, hogy tegyen rendet, mert nem tudnak a hivatalba bemenni, bejárni.
De most egy rövid szünetet tartva, mielőtt a 19. századi viszonyokhoz jutnánk, egy nagyon érdekes szöveget hadd olvasson fel Malina Marika kolléganőm, tudnilik az 1818-ban megalkotott orvosi törvény foglalkozik a patikusoknak az orvoshoz való viszonyához, és hogy mi elvárható abban a korban egy patikustól. És most hallgassuk meg Malina Marika kolléganőmet.
A patikárius akkor is tetemesen megrontja mind az orvosi, mind az Isten, mind a haza törvényét, ha árvusi szemekkel nem vigyáz, hogy a patikában lévő emberei legyenek a haza nyelveinkben gyakorlottak, szép és jó írók, amennyiben tanultak, próbáltak, csendesek, szép maguk viseletűek, emberségesek, szelidek, jámborok, az orvosokat tisztelők, becsülők, szavukat szentül teljesítők, nem szeresek, nem szerelmesek, a fehér népekhez nem kaptosok, szemeikkel ides dolga nem egerészők, nem ragaszok, nem torvajok, nem torkosok, nem nyalánkok, nem részegesek, nem restek, nem lusták, nem dologtalanok, ezért is nem, miért, másért, iradók, mint magam is szomorúan nem egyszer tapasztaltam, ne tegyenek sok beszédre, újság kívánok, mindent tudni akarok, köriről hegyire minden kikutakozódok. Például a fokáért, kinek, minek, s miért ez, vagy amaszt az orvosságot. Vizet a szájába, itt a legszentebb hallgatás, a legszentebb kötelesség.
Nagyon szépen köszönöm. És most térjünk vissza az első patikára, de ugye az első nem a várban lévő, hanem leköltözött patikára, a bizonyos fekete sas gyógyszertárra, amely még egyszer, tehát az egyik legforgalmasabb piac térnek a sarkán volt. És ki volt az a patikus, aki már biztos, hogy ott kezdte a működését?
Ferenci. Csak még akkor nem Ferenci volt a neve, ezt később magyarosította.
Frank
Ádám vásárolta meg, és tulajdonképpen a szikliszt gyártás is ők kezdték el. Volt ott egy furtkút, olyan 6 méter mélységen, de azt még 30 méterre kimélyítették, és ott megfelelő vizet találtak, és részvénytársaságot alakítottak, és az első szódavizet ott gyártották Veszprém városába.
És volt egy nem utolsó sorban egy Napóleon likőr.
Ja, és a likőr, igen. Kedves vendégeit Napóleon likőrrel kínálták meg. És azt mondja, ezt a mai patikusok is egy része átvette, és kínálgatják a visszatérő ismerőseiket.
Vendégeknek. Ez a Ferenci család biztos tudottan 3 generáción keresztül.
80 éven keresztül, igen, generációról generációra öröklődött a patika vezetési joga.
Aztán pedig olyan személyiségek voltak ott, patikusok, mint Óvári Ferencnek a testvére, Óvári Kálmán, vagy Kádár, Megykó Gyula, Metzger Ede, akiről majd mindjárt egy képet is látni fogunk. A Ferenci család, nem tudjuk, ez biztos, hogy a Ferenci családtagok kártyáznak itt a képen, de hogy ez az a Ferenci család, ebben nem vagyunk biztosak, de az biztos, hogy úriemberek voltak ezek a patikusok. És hát az 1910-es években, 1911-ben a Fekete Sas gyógyszertárat megvásárolta Kocsuba Emil, és most kérném Pétert, hogy az ő származásáról, tanulmányairól, arról a nagyon hosszú kanyargós útról mondjon pár szót, hogy mi mindent járt meg ő, míg Veszprémbe került.
Köszönöm. Kocsuba Emil dédnagyapám 1866-ban született Segesváron, és nem ő volt az első patikus tudomásunk szerint a családban. Először az ő édesapja postaigazgató volt Kolozsvárott, és ő a gyógyszerészi pályára lépett, de hát ez nem volt egy egyenes út, hogy Brassóból, Segesvárról Budapestre érkezzen. Nem is tudom, hogy érdemes-e felsorolnom az összes állomás helyett, talán csak a nagyobbakat.
A térképen kivetítjük, hogy azért majd akkor érdekes. Viszont egy fiatalkori és egy idős, a halál előtti.
Igen, ez körülbelül a 1925-ös kép lehetett nagyjából, 1929-ben halt meg itt Veszprémben. No, úgy történt ez, hogy minden patikus a gyakornok éveit több patikában végezte, vagy több patikában szolgált. Keresztbe kasul bejárta Erdélyt, Segesváron, utána Kolozsváron szolgált, majd Tordára ment. Itt egy viszonylag ismert, elég ismert patikusnál, a Velics Sámuel gyógyszertárában dolgozott, ez körülbelül 1885-ben volt.
Még csak annyit, tehát, hogy hol született? Kocsuba Emil?
Segesváron, értelmem, bocsánat. Lehet,
hát onnan indult, igen.
Segesváron indult. Ezek után Tordára, majd Hátszegre került. Itt szintén egy eléggé ismert, a Csonka József patikájában volt. Aztán 1886-ban Gyulafehérváron volt, később újra visszakerült Hátszegre, és 1887-ben Kolozsváron végezte a gyakornoki éveit. Szinte felsorolni is nehéz. Ezek után Houston volt 1888-ban, és végül az első mostani magyarországi területre került, Budaörsre, ahol az első budaörsi megalapított gyógyszertárban gyakornokolt. Ez egész Lőrinc patikája volt. Aztán Budapestre került, egy nagyon érdekes szála a történetnek, hogy a Vízivárosban van egy Moldoványi Sándor által vezetett patika, és ez lent van a Dunaparton. Külön érdekessége a helynek, hogy én egy utcával, 100 évvel később egy utcával arrébb nőttem föl, és az a patika már nem patika, ez jelenleg egy halászcsárdaként működik. És egy érdekes régi kép is fönnmaradt erről a patikáról. Aztán utána Budapesten volt még többször, bocsánat, elnézést, tehát Budapest után visszament Kolozsvárra, ismét, a Valentini vagy Valentin Vatikában, majd 1899-91-ben végzett a kolozsvári Ferenc József Magyar Királyi Tudományegyetemen. Ezek után az első már patikusként működött, és szintén egy újabb nagy menetre szánta el magát, illetve valószínűleg kényszerült elszánni a magát. Szintén Kolozsváron volt, majd Székesfehérvárt is megjárta, majd Erzsébetvárosban, ez Kisküküllő vármegyében van. Később Gyergyószentmiklóson szolgált, majd ismét Brassóban, Marosrudason, és utána megint visszakerült Budapestre. Budapesten több helyen is volt, a mai József körút 61-ben volt, ahol mai napig szintén patika üzemel, majd a Nádor utcában, ott a televízió székháza mögött szintén egy mai nap is gyógyszertárként működő gyógyszertárban volt. Ezek után 1899-ben, illetve 1900 környékén már kezdett egyedi álmait megvalósítani, saját patikában gondolkodott, és végül is 35 éves korában Mohácson 1901-ben tudott megnyitni egy patikát, ami nem volt könnyű, mert az akkori már a városban működött két gyógyszertár, és a gyógyszerészek sem igazán szerették volna, hogyha a konkurenciájuk nyílik, patika, illetve a képviselőtestület sem szerette, de végül megnyitotta a harmadik gyógyszertárát. Itt nem volt sokáig, Mohács már nincs messze Bajától, és hát itt pecsételődött meg a sorsom, mert megismerte a dédnagyanyámat, Gludovácz Matildot, akivel aztán elindult a Dunántúl felé, és egy nagyon rövid, mindegy 3 éves zalaegerszegi kitérő után 1911-ben vásárolta meg az első reáljogú patikáját. Ennek az érdekessége, hogy azért vásárolta a reáljogú patikát, mert feltételezte, hogy esetleg az utódai nem lesznek gyógyszerészek, és a reáljogú patikát azt nem csak gyógyszerész örökölhette, hanem bárki gyakorlatilag a családból.
Igen, és hát nyilván nem tudjuk minden patikusnak a vándorlását és életútját ilyen részletesen végigtekinteni, de most ezt látva azért már értjük, hogy ez a bizonyos Rezner Károly vajon miért kapott megbízást a bécsi szabadkirályi városi rangért való küzdelemben, hogy támogatókat kapjon, mert egyszerűen olyan ismeretségi körre tett szert egy patikus, mire valahol letelepedett, hogy azt gondolom, hogy az társadalmi tőkeként is mindenképpen hasznosítható volt. És az ő, tehát ő meddig birtokolta, vagy meddig tudta a gyógyszerész hivatást űzni, illetve hogy a gyerekei folytatták-e, tényleg csak röviden a családnak a gyógyszerész ágát, ha bemutatnád.
Értem. Hát Kocsó Bömölynek két gyereke volt, nagymamám született 1906-ban Mohácson, és Kocsuba Ellenér pedig 1903-ban lehet, hogy ez meg fog cáfolni engem ez a táblázat, de 1903 vagy 1904-ben Mohács a környéken. És Kocsuba Ellenér gyógyszerész lett, majd esetleg később érdekes színfoltja volt ő a családnak. Ő gyógyszerész volt. Kocsuba Ellenér, ha 1929-ben halt meg, addig ő volt egyértelműen a gyógyszertár vezetője, később a gyerekei örökölhették a gyógyszertárat, ekkor nevezték el a feketesas gyógyszertárat, Kocsuba örökösök feketesas gyógyszertárának nevezni, és ekkortól, ő jobb oldalon látjuk Kocsuba Ellenért, és bal oldalt meg Kocsuba Mártát, nagymamámat. Ők Kocsuba Ellenér vezethette volna a gyógyszertárat, de neki egyéb tervei voltak az élettel, úgyhogy itt került 1920-as évek végén egy egészen érdekes módon a nagyapám a patikában, mint gyógyszerész segéd, és hát itt találtak egymásra a nagyszüleim, és innentől Kocsuba Ellenér egyéb irányú tevékenységei elszólították Budapestről, és nagyapám vezette a patikát egészen az államosításig.
Csak röviden, hogy kik vannak ezen a képen?
1930-ban volt ez a kép, középen a nagyszüleim vannak. Azt kell, ez pont a, egy évvel, vagy kb. Három évvel volt dédnagyapám halála, a kocsó bennül halála után, úgyhogy szerintem ez az arcokon is nagyjából látszik. A felső sorban baloldal, legbaloldalon Kocsuba Elemért látjuk, mellette a Karabélyos család, a nagyapám négy, három testvére volt még nagyapámnak, mellette látjuk Karabélyos Imrét, csendőrt vagy katonatiszt volt, mellette hát a nagyszüleim, mellette déd nagyanyám van, szerintem a következő kép Bisztricki Tivadar hegedűművész minden bizonnyal a képek alapján. Jobbra, érdekes, hogy a Karabélyos családban nem, a négy testvérből, három fiúból kettő gyógyszerész lett. Jobb oldalt Karabélyos Géza van, aki szintén gyógyszerész volt, ő alsólendben maradt patikus. Az alsó sorral már nehezebb megbirkóznom. Én nem tudom pontosan, hogy akkor talán Roth Nándor volt még Veszprémben, elképzelhető, hogy ő. Mellette jobbra dédnagyanyám. A katonatiszt urat nem ismerem sajnos, és a túloldalon pedig a Karabélyos szülők. Éppen a Karabélyos dédnagyanyám van, és a mellette pedig sajnos nem ismerem, ezt nem sikerült kinyomozni. Ez a kép, ez a hálószobám falán fönt van, és gyerekkorom óta folyamatosan látom, úgyhogy ezek egészen közeli emlékek. Ez ő, Karabélyos Endre nagyapám minden bizonnyal a 40-es években.
Köszönöm szépen, és a család történetét majd még egy következő szálon fölvesszük, de most visszatérünk, tehát ez volt az első, de immár már nem a várban, hanem a piactér mellett lévő patika, és melyik volt a másik? A második patika, és az mikor alakult meg?
A második patika az Aranyoroszlány nevű patika volt, ez a tűztorony alatt létesült. Tulajdonképpen érdekes esemény vele kapcsolatban, csak azon a vidéken, vagy azon a környéken, abban az utcában annyi volt, annyi történt, hogy 10 méterrel levágtak a jelenlegi anyakönyvi hivatal épületéből 10 méternyit, hogy nagyobb legyen a tér, és a várba jobban fel lehessen jutni. Ez 1857-ben történt, amikor Ferenc József császár és királyunk látogatóba jött Veszprémbe, és a püspöki püspöki palotába helyezték el, és hogy a lovasfogatok nyugodtan mehessenek fel a várban, a közlekedés jobb legyen, ezért kellett 10 métert levágni ebből a házból, ami ma házasság közvetít a házassági tervünk. Ahol volt a
városházának
a várkompresszó épület, arról van, abból 10 méter rövidebbre levágtak belőle, és így.
Rosszul emlékszem én, hogy ez volt gyógyszertári központ, és akkor a központ...
Volt.
Központ nem volt, de gyógyszertár volt.
Csak egy raktára volt.
De raktár volt.
Csak egy raktár volt, kérem. A központ mindig az fent volt. Kossuth utcában
ment a gyógyszert. Tehát a Kovai utcában, de ez is volt.
Igen, először ez 47-től ez volt.
Tehát még a
az államosításkor ez az épület, visszakapták az épületet, mert lebombázták, ezt majd később térünk el is. Igen, a könyvben meg fog egyébként jelenni részletesen minden, én csak pillantok felig egy-egy lapot, mert az hosszú lenne. A könyvben minden részletesen le lesz.
Így van, így van. Minden esetre az első gyógyszertár az nem a várkapu presszó helyén volt, hanem itt, amit a képen is látnak. Tehát az egyes szám alatt, aztán később a szemben lévő épületbe kerül át. És visszaadom a... Ki volt a nevezetes patikus család?
A Szente családé volt. A Szente család vásárolta ezt meg. És
tehát itt már a szemben lévő házban van, talán látják is a patika feliratot.
Ide jött át, igen. Jó?
No, és akkor tehát, hogy a Szente család volt ennek a patikának az első tulajdonosa, és itt is legalább három generáció.
Legalább három generáció így van, ügyködött ebbe a patikába. És aztán még a Kerbol család 35-ben vásárolta meg, Kerbol Dániel, az ő fia örökölte.
Cernák Lipóttól, akinek éppen
a
képét is látjuk.
Igen.
Igen.
Tehát Dániel vásárolta meg, aztán a fiára iratta Kerbol Bornél, őt mindjárt ismerhettük, hogy itt dolgozott. A Kerbolt Kornbél kérem szépen egy rendkívüli jó képességgel megáldott vegyész is volt, gyógyszereket állított elő a 45-ben. Tulajdonképpen a magyar király 7. számú tábori kórháznak a betegeit ő látta el. Saját gyógyszerével, amit itt csinált, a gyógyszerdár pedig a református, vagy a Dózsaváros iskolában volt, ahol van a temploma, a katolikus, a Margit templom alatt, ahol az iskola van. Abból az iskolából volt, annak idején, igen, ott működött a gyógyszertár, és ott állította elő ezeket az életmentő gyógyszereket. Sajnos nem tudom, hogy mi történt vele, az életrajzához nem tudtam hozzájutni, pedig nagyon érdekelt volna.
Meghalt, tehát ez lehet tudni, Pécsen 1999-ben meghalt a Kerbolt Kornél. Igen. De egyébként hadd mondjam, ha már hogy Pécsre került, hogy egyébként Kerbolt Dániel, ő a Felvidékről, Tardoskedről származik. A fia akkor még Siklóson született, de hát ő is az élete java részét Veszprémben töltötte.
Hát ennyi lenne a...
Erről az aranyoroszlán gyógyszertárról. És melyik volt a harmadik gyógyszertár Veszprémben? Tehát láttuk, hogy először 18. század közepén egy gyógyszertár volt fönn a várban, aztán leköltözött a piactérre, és a piactér még egy gyógyszertárt el tudott tartani a 19. századtól, és a harmadik gyógyszertár mikor alakult meg?
1902-ben Őrangyal néven nyílt meg a római katolikus legényegylete, tehát lent a híd mellett az épületet lebontották. Most a katonai parancsnokságban a épületen.
Igen,
a
mindjárt látjuk a képeket, és akkor be tudjuk azonosítani. Amit egyébként nagyon szépen köszönjük Lorinci Ferencnek, aki a mi munkánkban nagyon-nagyon sokat segít, és hálásak vagyunk neki érte.
Hát ez az, aki... az volt az őrangyal patika, igen.
Itt lehet hátulról látni a fehér épület az, amelynek az udvara látszik, és hogyha megyünk tovább, akkor megjelölte Lőrinci Feri barátunk az épületeket. Ez az épület még a 70-es években állt, szerintem az utca egyik legszebb épülete, és szinte érthetetlen, hogy ismét megint miért kellett lebontani. Nyilván a katonaságnak szükség volt rá, de a helyébe épült épület magassága és kinézete borzasztó, teljesen megbontja a Jókai utcának az összképét.
Eredetileg az Ince családé volt ez a patika, tőle vásárolta meg Hajnóci György.
Így van.
Hajnóci György, ő pedig a fia Aladár örökölt, őt megismertük ugye mindnyájon. Aladár bácsit, igen. És ez a patika 950-ig megvolt a Jókai utcában, 50. július 28-án mind a négy patikát egyszerre egy időpontban államosították.
Igen, de még egy pillanatra visszatérve, tehát ezen a képen az eredeti tulajdonos Ince Kálmán van, ahogy a feleséggel vagy valamelyik asszisztensnőjével, sajnos nem tudjuk. Ez pedig már Hajnóci György és feleségének a képe, akik Szencről érkeztek Veszprémbe. És sajnos a Hajnóci család nem tud jelen lenni a mostani beszélgetésen, és egyébként a hallgatóságot is sok szeretettel üdvözlik Hajnóci Marian is, és Miklós is, és ő mesélte el, hogy a család Trianon után próbált egy kisváros, magyarul, tehát a Törzsországba, egy kisvárosba helyet találni, és Veszprémet találták a legalkalmasabbnak, és 1911-ben vásárolják meg ezt a patikát. És ahogy lehet látni itt is, nemzedékről nemzedékre öröklődik a patikus nemzedék, mert aztán Hajnóci Györgynek a fia, Hajnóci Aladár is itt van a képen, Hajnóci György és a gyerekek, és az ő felesége, Hajnóci Aladárné, Szemkő Katalin is gyógyszerész. Itt éppen a Pázmány Péter Egyetemnek a választmányát lehet látni, az önképzőköri választmányát, ahol mind a ketten rajta vannak. Tehát nyilvánvaló, hogy ők az egyetemen ismerték meg egymást. És vették át aztán a patikának a vezetését. És hát a harmadágon is, mert Marian, Hajnóci Marianna is gyógyszerész lesz, és ő is a szakmában dolgozott aztán tovább. De menjünk tovább, még visszatérünk rájuk is. Mi volt, melyik volt a negyedik gyógyszertár?
A negyedik patika a páduai.
Bocsánat, itt még Hajnóci Aladár és felesége van a képeken. Katinka néni, és itt pedig már a családjuk, ugye négy gyermekkel. Igen, Miklós, Marian, és a Zsuzsi lányuk, ugye, és Gyuri pedig éppen Kati. A Katinak a lánya a Zsuzsi, igen. De hát itt van. Nem. A Mariannak is Zsuzsi testvére volt. Ez minden esetre a Mariannak a diploma átadásán készült kép. Ezt a családtól kaptuk ezeket a képeket. A Jókai utcáról egy nagyon szép kép, ezt Márföldi családtól kaptunk, és azért is tettük be, mert ugye az államosítás után a Jókai utca 39-es szám alól el kellett költözniük, és a Jókai utca 26 szám alatt kaptak egy rossz minőségű házat, amelynek aztán a 40-es években a földszintjén kialakítottak egy gyógyszertárat, de aztán a család ugye nagyon sok felé ment tovább, de ez majd a beszélgetés fonalát folytatva jön majd újra elő. És akkor tovább, tehát melyik volt a negyedik, Veszprém negyedik gyógyszertára?
A negyedik legproblémásabb volt a számomra. Mindenki már csak arra a patikára emlékezett, amelyik ott állt, ahol most a főposta van. De én is így emlékeztem vissza, bizony Istenemre mondom. Pedig nem ott volt az eredeti patika, ott volt, ahol a három nőszobor van most.
Nagyon fontos, hogy betítsél. Köszönjük szépen.
Ahol a három grácia szobra áll, ott volt a patika, bizony ott volt.
És egy pillanat, majd azonnal jön egy kép. Tehát itt látjuk, ez egy régi Kossuth-Lajos utcáról készült kép. A bal sarkon van az az épület, ahol most a három grácia áll, és ha egy következő képet mutattunk, akkor itt lehet látni, ezt Gerencsér Józseftől kaptuk ezt a képet, és ő maga se tudta, hogy ez Veszprémbe készül, de most, hogy lássák, ott lehet látni a patika kiírást, az a Kossuth utca 23 szám, ahol most a három grácia áll, és mellette a mostani főposta épülete. De az egyetlen bizonyítékunk, hogy a 23 alatt bizony a patika működött, és később majd a gyógyszertári központ is. Ebben az épületben volt hátul a gyógyszertári központ az 50-es években. És ez is egy nagyon szép régi kép, ahol viszont már a Kossuth utca 21 szám alatt van a patika épülete, amelyet szintén Hajnóci Katinka néni vezetett egy idő után. Igen. No, visszaadom. Azért tényleg bocsánat. Kik voltak itt a Páduai Szent Antal vagy Keresztes gyógyszertárban gyógyszerészek?
Hát Ocsovszki volt, a Földes, a Keserő, a Keresztesné, tehát ezek többen is voltak a Páduai Szent Antal patikában, mi nem államosították. Államosítás után aztán... Ezt szeretném, ha valaki meg tudná mondani, hogy kik vannak a fényképen. Ez a birtokomban van. Igen, majd a műsor után kérem szépen. Kicsoda? Jó. Ne felejtsd ezt, figyelmeztes, mert elfelejtem.
Én nagyon szívesen odaadom gyorsan valakinek a mikrofont, mert szerintem most kellene gyorsan beazonosítani a képeken lévőket, ha valaki tud nekünk ebbe segíteni.
A jobb szélen van a Róla néni, azt a nevére nem emlékszem.
Ágfalviné
Róla.
Ágfalviné
Róla. És akkor utána jön a Lepesi Jukka néni.
Tessék belebeszélni, tessék belebeszélni. Hajnóci Aladárné.
És akkor mögötte van a... kolléganőnknek a... És akkor ő pedig szerintem a cucos.
A cucos.
Igen, a legszélén egy úr, aki
mi a neve?
Azonosítottuk.
Ő.
Akkor az lenne a kérésem, hogy tessék szívesen
leírni,
valahogy egymás után. Vagy innenek a fotónak a hátlapjára, vagy egy papírlapra, mert a könyvben szeretném szerepeltetni. Mert most ezek a percek nem alkalmasak arra, hogy ezt csináljuk meg, csak a műsorban.
De nagyon szépen köszönjük a segítséget. És még követve egy kicsit a gyógyszertár alakulásokat, habár ugye 1945-ig 4 gyógyszertár működött a városban, de hamarosan az államosítás után, és itt látjuk is a térképen a 4 gyógyszertárnak a nevét, elhelyezkedését, de hamarosan az államosítások után, ami 1950-ben következett be, megalapul még egy gyógyszertár, méghozzá a Pályer vendéglőhelyén, és kérem Marika nénit, hogy ennek a történetét mondja el nekünk. Ja, bocsánat, van mikrofonja.
Az emlékezetem szerint nem 50-ben.
53-ban talán.
53-ban, igen. Hogy a Temetőhegynek is legyen gyógyszertára, így jobb vagy? Vagy ebben
jó. Ja.
A régi vendéglőből először mozi volt, aztán egyetemi diákmenza, oda jártak ki az egyetemisták esőbe, a hóba, a hidon keresztül étkezni, és utána létesült a gyógyszertár. Az épületet átalakították, ott működött egy felnőtt körzeti orvosi rendelő, egy gyermekszakrendelő, védőnök lakást kaptak ott, az Isza meg a...
nem tudom, hirtelen... Kasszásné,
doktor Kasszásné, és a, hát a gyerek szakrendelés volt, és volt felnőtt rendelő, és a körzeti orvosok felváltva látták el a szolgálatot. Most utána jött a gyógyszertár helyisége, és akkor mi már olyan jegybe jártunk körülbelül a férjemmel, és azt kértük a központba, hogy menjünk egy ablakkal a híd felé az épületbe, és ott alakítsanak ki nekünk egy kétszobás lakást, úgyhogy a kocsmának a régi konyhájából lett az egyik szoba, a spájzból lett a konyha, aztán egy folyosó, a folyosó végén, ami a rendelő fele ment, ott kialakítottak egy fürdőszobát, és a munkahelyünket a lakástól egy ajtó választott el. Hát itt kezdődött a mi életünk, egészen addig, amíg a mennyezet ránk nem szakadt. Ez egy külön történet. És itt vagyunk a ketten, 25 éves házasok. Ez pedig az, amikor a Pro Urbe díjat kapta a Laci, akkor készült a patikába ez a jelenlegi, a Fehér Üröm gyógyszertárba ez a kép. Nagyon szépen.
Ugye az 50-es években több gyógyszer is Veszprémbe került. Ki volt az a három fiatal ember, többek között Pávics László, honnan is érkezett egyébként ő Veszprémbe?
Veszprémi születésük, a Székesfehérvárban született, de itt éltek a szülei, és innen került az egyetemre, és gyakornoknak először a Kekbolt patikába, talán másodéves lehetett, És hát ugye mindig mondom, amikor idegeneket vezetek a városba, hogy ennek a háznak a falán lesz egy emléktábla. Tudnélik, Laci volt másodéves gyógyszerészhallgató, én pedig ugye, mint mindenes a gyógyszertári központban, álló eszköz leltávozás okán jártam a patikába. Ilyen 20 forint, 200 forint méretű fém lapokat kellett minden bútorra oda kalapálni, és ezt ugye jegyzék leltár könyvbe bevezet. Hát itt ismerkedtem meg a Lacival, és természetesen ugye, mint félig már vállalt alkalmazottja, köpenymosási díjat utaltam részére, mert énből a gépíró kisasszonyból aztán munkaügyi előadalottam, meg bérszámlát feltörettem, meg kulturális vetőt, meg. De a lényeg az, hogy elküldtem neki a 120 forint köpenymosási díjat a budapesti színére. Reklamált nekem, hogy nem írtam egy pár sort a feladóvelény részére. Hát mondom, mit írtam volna? Hát ugye gondoltam magamban, ide jön egy pesti fickó, hát mit akar az itten hősködni, ugye azt hiszi most akkor ugye, hogy minden láng majd hajbókkal előtte. Úgyhogy itt kezdődött a mi ismeretségünk, hogy én kalapáltam a plélapokat, ő pedig ugye már akkor egy kicsit kacsingatott rám nyilván. Tehát a dédunokáim is tudják, hogy a dédi meg a déli papa ebbe a házba is felkérdezik.
Köszönjük szépen! És hát ugye itt a fiatalemberrel együtt olyan gyógyszerészek is Veszprémbe kerültek, mint Felföldi Sándor, Nagy Jenő, akit egyébként, akinek a fotóit nagyon-nagyon nagy örömmel használjuk, mert hogy ő egyébként kiváló fotós is volt. És a régi Cserhátnak az épületeiről az ő kiváló fotói azok, amelyek a régi állapotokat dokumentálták, és az előbb az ő fotóját láttuk többek között.